Tisztelettel köszöntöm az aréna hallgatóit. Műsorunk vendége most Schmidt Pál, korábbi köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke. Témánk pedig természetesen a londoni olimpia. Dénes Tamás vagyok. Elnök úr, 1968 óta minden olimpiai játékokon részt vett, most miért nincs Londonban?
Elég fájó pillanat ez nekem, hogy ilyen hosszú idő után nem lehetek ott a játékokon, de ebben megállapodtam a Jacques Roggal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével. Ugye, amikor lemondtam, természetesen ők is kapták a híreket, értesültek arról, hogy önként lemondtam az elnöki posztomról, és a tájékoztatásomban elmondtam, hogy nem a plágium ügy miatt mondtam le, hanem, ahogy ezt a parlamentben is elmondtam, a nemzet egységének a védelme érdekében. Ezt ő tudomásul vette, én arról is tájékoztattam, hogy van még egy peres ügyem, mert érzésem szerint a SOTE, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jogtalanul vette el a kis doktori címemet, hiszen erre csak a Magyarországon csak a bíróságnak van joga, és hogy én ezért egy peres eljárást indítottam. És aztán ezt az egész dolgot még egyszer előadtam a NOB végrehajtó bizottságának is, most hosszú konzultáció után én jutottam arra a döntésre, hogy talán amíg ez a per még nincs tisztázva, akár peren kívüli eljárással a végén, vagy valahogy egy bírósági döntéssel, addig én magam felfüggesztem a NOB aktivitásomat. Természetesen ebben megállapodtunk a Jacques Roggal, hogy az év vége felé minden visszáll a régi rend, visszakapom azt a bizottságot, amit 16 éve vezetek, a Környezetvédelem és Sportbizottságot, és folytatom a NOB tagságomat. Sajnos ebbe beesett az olimpia ideje is.
Ugye a sérült sportolók szokták mondani, hogy annál borzasztóbb, mint kívülről nézni a versenyeket, nincs most ugyanez, gondolom, hogy ön is érez a televízión nézve az olimpiát.
Hát egész biztos, hogy tegnap bejelentkeztem volna a Gyurta Danihoz éremátadásra.
Így
de mint volt protokoll főnök is lett volna dolgom, akár a himnusz ügyében. Meg hát ilyenkor megszoktam, hogy nagyon sok dolgom volt, 21 évig voltam a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, de hát tudomásul kell venni. Ezt hozta az élet, megpróbálom fegyelmezetten tudomásul venni, attól még ugyanúgy szurkolok. Most beszéltem ezelőtt 10 perccel Széles Sándorral, Gyurta Dani edzőjével telefonon, úgy tartom a kapcsolatot a versenyzőkkel is.
Nagyon bíztunk abban, hogy viszonylag gyorsan kiderül az, hogy rendbe tették a himnusz ügyet, magyarul, hogy újra lesz magyar aranyérem, mert bizony, amikor Szilágyi Áron döntője után hallgattuk a himnuszt, akkor egy kicsit megfacsarodott a szívünk, nem azt a dallamot hallottuk, amit igazán szerettünk volna. A NOB hibázott ebben az esetben, a londoni szervezőbizottság, vagy akár a magyarok?
Véleményem szerint elsősorban a szervezőbizottság, hiszen olimpiáról olimpiára a magyar himnusz azért mindig elhangzik, és lehet tudni annak a hivatalos formuláját. Talán a hallgatók nem mind tudják, hogy különbözőek az országok himnuszai, és elég sokszor változnak. Gondolok csak itt a szovjet himnusz helyett másik, a fák országok összes új himnusza, vagy a volt jugoszláv himnusz helyett az utód országoknak a himnuszai. Ez egy 45 másodperces instrument, csak hangszeres változat, szöveg nélkül. Igen. Minden ország egyforma. Van ország, akinek nem is tart idáig a himnusza, csak 20 másodpercig. Van ország, akinek 7 perces himnusza van. Tehát ezt kellett összefésülni, és ez mindig is rendben volt. De annyiból a NOB is hibás, hogy nem ad ki egy adatbázist. Egyetlen CD-re föl lehetne tenni a 204 ország hivatalos himnuszát, ezt jóvá hagyhatni az olimpiai bizottságokkal, és akkor ez egyszer is mindenkorra rendezve lenne.
Az adott olimpiai bizottságnak nincs arra lehetősége a versenyek előtt, hogy ezt ellenőrizze, illetőleg a második része a kérdésnek az az, hogy tudomásom szerint az ászló felvonáskor elhangzott már a magyar himnusz. Ezt akkor ezt a verziót játszották le, vagy az egy másik himnusz?
Erről sajnos nincs információm, de a gyakorlat az, hogy bemutatják a himnuszt. Bemutatják a himnuszt, hogy ezt fogjuk játszani, és hogyha az ember az elejébe belehallgat, és azt mondja, hogy igen, ez rendben van, akkor pont az, ami 15 másodperc múlva történt egy olyan furcsa bejátszás a himnusznál, az talán elkerülte valakinek a figyelmét. De hogy ez most így történt, erről így nincs információm. Egy biztos, hogy előre kell tekintsünk, volt rá lehetőségünk meghallgatni, hogy vajon javítottak-e, mert gyönyörűen játszották Gyurta Dani tiszteletére.
És szeretnénk még néhányszor meghallgatni a londoni olimpia alatt. A számszerű eredmény is azt mutatja, hogy a magyar csapat jobban szerepel, mint Pekingben szerepelt. Ez önt meglepte? Vagy azért erre lehetett számítani?
Hát egy biztos, hogy egy komoly fordulat állt be a magyar sportban. Először is a 2010-es kormányváltásnál a magyar kormány deklarálta, hogy a sportot stratégiai ágazatnak tekinti. Ez persze nem arról szól, hogy még több olimpiai aranyérem legyen, hanem elsősorban, hogy minél több magyar gyerek menjen a sportpályák felé, így lesz majd szeptembertől mindennapos testnevelés, ott, ahol ezt meg lehet oldani. Így nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést kapnak az edzők és a testnevelő tanárok. Így fordulhatott elő, hogy egy új adórendszerrel különleges források áramolhattak be elsősorban a csapat sportágakba. Maga a költségvetés is, a sport azon szektor maradt, ahol nem csökkent, hanem nőtt a költségvetés. Tehát az a szándék, hogy többen sportoljanak Magyarországon, mint eddig, az egy nagyon komoly, érezhető és kivitelezett most már elhatározás, és ennek azért van az élsportban is gyümölcse. Tehát a mostani kerettagok, ez a 150-nél is több válogatott versenyző, ugye indultunk, még én voltam a MOB elnöke ezelőtt 4 évvel, 400 kerettagról, de mind a 400-ról tudtunk gondoskodni. Anyagilag is, szakmailag is, tudományos téren, minden szempontból egészségügyi háttér megvolt, és ez meg is van. Ez szerintem ennek köszönhető, hogy jobb tartása van most ennek, egy kicsit biztosabb alapról építkezett ez a mostani csapat. Engem egyébként meglepett, hogy ilyen sokan tudtak kvalifikálni. Őszintén mondva, én arra gondoltam, hogy így, hogy leült a magyar sport, és több sebből vérzik, ahogy ezt szokták mondani, hogy 120-nál többen nem tudunk kijutni az olimpiára, úgyhogy majdnem elértük a 160-at, ez azért egy óriási fegyvert.
A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi kiváló sajtófőnökétől, Vlad Dezsőtől tudom, hogy a létszámot tekintve a 19. a magyar küldöttség az olimpián, ez egy döbbenetesen nagy szám arányaiban nézve. Egyrészt az ország lélekszámához, másrészt a sporteredményekhez képest. Én azt gondolom, erre igazán büszkének lehet lenni.
Erre büszkék, és ha valaki belenéz, hogy több mint 20 sportágban képviseljük az országot, az azt jelenti, hogy egy tehetséges gyerek itt megtalálja azt a kibontakozási lehetőséget, ami ez adottság, különleges adottságai vannak. Tehát nem csak csapatsportág, itt van minden, hagyd ne soroljam, mert akkor véletlenül valakit kihagyok, vagy valamelyik sportágat, de az is ritka, hogy ilyen sok sportágban képviseltetjük magunkat.
Egy picit a korábbi olimpiai bajnok vívót hadd kérdezem, mennyire dobhatja meg a gyerekek számára a vívás népszerűségét, mennyire lett sok új kezdő vívó Szilágyi Áron aranyérme után?
A nemes elődök, hogy így mondjam, mindig is nagy hatással voltak a következő generációkra. Tehát amikor mi focizni voltunk annak idején gyerekkorunkban, akkor ön volt a Puskás, ugye? Én voltam a Hidegkúti, és úgy választottunk. Tehát bejönnek a következő generációhoz, oda jönnek a nagy elődök. Mint ahogy többször is említette a Gerevis család nevét, hiszen Aladár éppen itt Londonban nyert 48-ban, és az ő egyik fiat volt a tanítványa az Áronnak. Kétségtelen, hogy a nagy egyéniségek fölhívják a figyelmet arra az adott sportra. Legyen az, most hagyd ne mondjam, most kardvívásnál vagyunk, és én úgy gondolom, hogy 24. órában vagyunk ebből a szempontból, mert a vívásra ráfér egy kis új pesgés, és ez az aranyérem, ez először is a vívásról beszéltek sokat, a vívást bemutatták, egy rendkívül szimpatikus, kedves fiatalember, 22 éves, talán lesznek most szülők, akik azt mondják, hát te is lehetnél Szilágyi Áron, hát te is kezd el, talán lesznek szakosztályok, talán kedvet kapnak önkormányzatok, hogy vívást indítsanak, hiszen lám el lehet jutni a világ tetejére. Én szerintem nagyon jó hatása van minden egyes bajnoki szereplés, nem feltétlenül aranyérem, csak tisztes helytállása a következő, a gyerekek sportág választására.
A televízióban kiválóan kommentáló Horváth Marian többször is mondta, hogy ilyen fiatalon nagyon ritkaság, hogy kardvívásban valaki olimpiai aranyérmes lett. Ez valóban így van, mert az ember végignézi a statisztikákat, hát talán azért nem menjünk vissza, mondjuk most Gerevics, Aladárék, Kovács, Pákárpáti, Dófajká, Mancsarotti idejéig, de tényleg a friss időkben is ritkaság, hogy valaki 22-23-esen olimpiai bajnok tud lenni. Az más kérdés, hogy Szilágyi Áron szerencsére már 5 éve ott van a nemzetközi.
Ő már ott van, és volt egyszer egy olyan napja, hogy egy világbajnokságon egyetlen egy veresége nem volt. Tehát benne volt már 1-2 évvel ezelőtt is a nagyon nagy eredmény, és most hál' Istennek úgy kijött. Ahogy láttuk őt vívni, teljesen felnőtt módon, magabiztosan, technikailag, fizikailag gyors volt, minden együtt volt nálam.
Magabiztosság volt, ami leginkább látott egy szurkoló számára. Ugye ön is említette, hogy a TAO elsősorban eddig a csapatjátékokkal, a labdajátékokkal foglalkozott, azokon segített. Mi lehet a megoldás az egyéni és az olimpiai sportágak számára? Ki lehet terjeszteni ezt a támogatási rendszert más sportágakra is?
Én úgy érzem, hogy ezt ki is kell. Ez egy nagyon komoly gesztus a kormány részéről, hogy az adó egy részéről lemond, és egyenesen hagyja, hogy ez a sportba áramoljon. de rendben van a csapatsportág is, és elsősorban nagyon sok megy az infrastruktúrára és az utánpótlás növelésre. De az az úszoda, amit támogatnak a vízilabdázók miatt, hát abból profitál az úszó is. Az a stadion, ahol a labdarúgók miatt fejlesztenek, ott az atlétika is szépen el lehet. De ezt lehetne intézményesíteni. Kiemelni néhány olyan egyéni sportágat, ami vagy rendkívül sikeres, vagy népszerűsíthető. Az úszás feltétlenül ilyen, az atlétika ilyen. És akkor oda vennénk az asztali teniszt, meg az ökölvívást, meg a vívást. Tehát ebből a majdhogy nem 20 milliárdos váratlan, azt kell mondjam, váratlan, de szükségszerű bevételből, forrás többletből, én feltétlen azon lennék, hogy valami igazságos elv, akár eredményesség, akár tömegesíthetőség alapján jutassunk az egyéni sportoknak is.
A magyar sport szerkezet átalakítása az hogyan befolyásolja egyrészt ezeket a kérdéseket, illetve hogyan segítette az olimpiai felkészítést?
Ezt így nehéz megítélni, hogy most egy-egy aranyéremben a szerkezet átalakítás, Gyurta Dani vagy Szilágyi Áron keveset tud arról, hogy mi van a fejük fölött, és hogyan irányítják, hogyan finanszírozzák a magyar sportot. De egy kétségtelen, hogy volt már erre szándék korábban is, én 21 évig voltam, mint mondottam a MOB elnöke, hogy egy csatornán finanszírozzuk a sportot, hogy jobban legyen számunk érhető, hogy tartozon egy nagy esernyőszervezet alá az egész magyar sport, és az állam vigye csak azt a részt, ami feltétlenül őrá tartozik, és ez most megvalósult. Azt kell mondani, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság gyakorlatilag a magyar sport egyfajta parlamentje lett, ahol közösen születnek döntések, ahol egymásról is tudnak a látszólag egymástól külön élő és mozgó sportterületek. Én azt hiszem, hogy ez így jól van, és egységesen lehet képviselni így a magyar sport érdekeit, akár a parlamentben, az ifjúsági sport bizottságban, azt hiszem most annak más a neve, turisztikai is benne van, lehet a kormányban egységesen fellépni, és lehet számon kérni, hiszen egy nagy esernyő szervezet tetején ott van a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a szaktanácsadóival és az elnökséggel. Minden, ami a sportban történik, most már megtalálható a felelős. Ez pontosan a Magyar Olimpiai Bizottság.
Abban az esztendőben, amikor ön a második olimpiai bajnoki címét nyert 1972-ben Münchenben, a sport, vagy az olimpia és az amatőrizmus közé meg egyenlőség jelet lehetett tenni, legalábbis a szó klasszikus értelme, nyilván a sportok teljesítményéről beszélek, hanem a háttérről. Ez mostanra azért megváltozott, én azt hiszem az elmúlt 40 évben. Nem csak azért, mert gyakorlatilag minden sportágban, talán labdarúgást kivéve minden sportágban a legjobbak vehetnek részt az olimpián, de valahogy üzlet is lett az olimpia, komercializálódott a világ, nem?
Az üzletnek mindig is szerepe volt az olimpiai játékokban, akár a szervezés részéről beszélek, akár a versenyzők részéről. Az amatőr-profi vita az a 110 éven keresztül folyamatosan az asztalon volt, míg nem, azt még Szamarancs elnök idején hoztunk egy olyan döntést, hogy ezt a kérdést felejtsük el. Ez, hogy kit bújtattunk, és legyen maradjon amatőr, vagy elhallgattuk a profizmus lényegét. Én szerintem ez most rendben van, az olimpiai játékokon elértük, hogy a legjobbak versenye legyen. Hiszen az amatőrök is kaptak pénzt.
Ez kellett Szamarancs, hogyha még Brandis lett volna mindig az elnök, akkor ez nehezebb lett volna keresztül.
Ebben merevebb volt, igen. Ő ebben nem engedett volna. Szamarancs fölfogta, hogy ne azt lessük, hogy ki mit csinál a másik az asztal alatt, tegyük fel a pénzeket, tegyük fel a szándékokat asztal fölé, valljuk fel nyíltan, hogy igenis a sport ebben a formájában teljes embert kíván, legalábbis addig a 10-15 évig, amíg tart a pályafutás, a sportolói pályafutás, és ezt bizony honorálni kell. Egy élsportolónak is meg kell élni, meg kell alapozni a jövőjét, ezért nem szabad szégyelni, hogyha ez alatt a rövid idő alatt egy élsportoló profi módon él, úgy is van kezelve, és ilyen támogatásokat kap.
Picit nézzük a sportágokat, amelyeket sikerrel szerepelnek a magyarok az olimpián. Én azt hiszem, hogy a cselgáncs meglepte a közvéleményt.
Hál' Istennek, azt kell mondjam, én nagyon szeretem a cselgáncsot, mert az egyik a judót, az egyik legjobb nevelő sport, most már kiterjesztették már jó néhány évtizede már a nők számára is lehet judózni, és az cselgáncsozni, és én nagyon örülök neki. Ez azt mutatja, hogy megvannak a gyökerek, vannak nagyszerű edzők, akik viszik tovább a hagyományokat és a tudást, és hogy vonzó sportág. Ebben meg egyszer mondom, benne van az a sportágban sugárzó fegyelem, a szabályok, a bírók tisztelete, az önfegyelem, az a csodálatos fizikai képzés, amit ők kapnak, ami egy egész életre aztán fegyelmezetté és erőssé teszi őket. Én nagyon örülök ennek. Volt egy ilyen hullám már, egyszer volt egy ilyen sikeres szereplés Barcelona idején 20 évvel ezelőtt, de hát ott is azt kell mondjam, hogy annak idején Kovács Anti letette az aranyéremmel hogy mondjam, az asztalra, hogy igenis lehet a japánokkal szemben, meg a nagy cselgáns nemzetekkel szemben is győzedelmeskedni. És ez hagyományra folytatódott, és most nagyon jó kis csapat állt össze.
Ez egy különösen sikeres generáció. Egyébként az az érdekessége, hogy szinte ahány versenyző, annyi edző készíti föl őket, annyi műhelyben készülnek. Igen, ez önmagában szerintem nagyszerű.
Ez jó. Szerintem minden városban van cselgáns szakosztály. Mm. Jó, versengeznek egymással, mert van taekwondo, van karate, van ilyen jiu-jiku, mindenféle ilyen küzdő sportok vannak, amik vonzzák a gyerekeket. Az én fiú unokáimük is járnak. Ott ütik, vágják egymást, és nem tudom, milyen ővet hoznak haza a vizsgájukkal, és ez vonzó. És a szülők is nagyon jót teszik, hogyha ilyen sportokra küldik a gyerekeket. A cselgáncs is ez egy ilyen, még egyszer mondom, az egyik legjobb nevelő sport.
Ugorjunk itt a hívásra, ugye 4 versenyző képviselte Magyarországot 4 egyéni számban. Szilágyi Áron bearanyozta a vívók szereplését. Mohamed Ali szerintem megfelelt, Szászáveset talán, és Imre Géza csalódást okozott. Az más kérdés, hogy azért Imre Gézánál jegyezzük azt meg, hogy a végül második helyen végzett lengyel Norvégtól kapott ki.
Ez a szereplés, hogy nem jutottunk egyetlen csapatba sem, azért az elgondolkoztató. Én szerintem a vívásnak ez az aranyérem a 24. órába jött, akár a vezetésre gondolok, akár arra, hogy jövőre vívó világbajnokságot mi rendezünk, és a Nemzetközi Vívószövetség itt ünnepli majd a 100. éve születésnapját, hogy egyre inkább mennek el a vívóedzők, vagy kiöregednek, vívó mesterképzés sántikál Magyarországon, kevés szakosztály van. Talán most egy kis új lendületet kap, én arra gondolok, az, hogy a karcsapat nem jutott ki az olimpiára, erre még nem volt precedens, de egyébként is úgy érzem, hogy nem szabad megengedni. Én, mint régi vívó is azt mondom, hogy ha van a vezetésben is széthúzás, azt meg kell szüntetni. Akik szeretik a vívást, azoknak ki kellene állni. Egy egységes, egy újra eredményes és a társadalom számára is fontos szerepet betöltő vívásért.
Miért lehet az, hogy ameddig az ember kimondja azt a szót, hogy vívás és a fair play, a tiszta harc jut eszébe, a tiszta küzdelem, addig, mint hogyha a legtöbb belharc, belháború az elmúlt időben a vívók berkeiben belül lett volna.
Igen, de ez nem a versenyzők között volt, ez inkább a vezetés.
Így van.
Lehet, hogy a politikai változásokkal lehetőség nyílik arra, hogy politikusok vegyenek részt a sportág irányításában, az nem baj. Hogyha azzal a szándékkal mennek sportot vezetni, hogy mindent elkövetnek, hogy az állam, a kormány, adott esetben egy szponzor, állami vagy magán cég támogassa az ő sportjukat. De egy ilyen harcot vívni, hol 4 évig ilyen vezető, 4 év után olyan vezető, az lehet a vezető, aki minél több pénzt ígér, ez szerintem nem szerencsés. De azért mondom, hogy egy kombinálva kellene majdnem minden sportágnál a régieket, a nemzetközileg elismert nagyszerű szakembereket, és a dinamikus fiatal, akár politikusok, akár üzletemberek, akár volt sportolókat is bevonni az irányításba. Most ez nagyjából megtörtént most a vívásban, de ott azért még nagyon sokat kell segíteni ahhoz, hogy az új elnök és az új elnökség most ne azt ünnepelje, hogy volt egy aranyérem, mert ez egyáltalán nem az ő sikerük még, hanem ez egy hosszú, következetes, egyéni munka és mestermunka végeredménye. Hogyha azt akarjuk, hogy például a vívás ismét sikeres legyen, ahhoz nagyon sok embernek sokat kell tennie.
Ahhoz, hogy itthon lehessen tartani a mestereket, állami segítség kellene?
Igen, volt már erre példa. Én emlékszem, amikor a Kurcsár Győzőt hazacsábítottuk Olaszországból, mert egy nagyszerű edző, szerették őt Olaszországba, és azt a fizetést kellett valahogy összerakjuk, többen is. Annak idén azt hiszem a Honvéd, a Magyar Olimpiai Bizottság, még állam is segített, a Vívószövetség, hogy jöjjön össze az a fizetés, ami ő már elgondolkoztatta, sőt, haza is hozta. De hát ezt meg kell oldani más sportágokban is, mert ne felejtsük el, hogy az edzők nélkül nincs jó eredmény. Bocsánat, a szóhasználatért, de mégiscsak ők az aranytojást, a jó tyúkok. Bocsánatot kérek, nem szeretném megbántani őket. Inkább azt mondom, hogy ők az eredmények letéteményesei.
Úszásban szerencsére ezért talán Nagy József kivételével a legjobb magyar edzők itthon dolgoznak. Ez is lehet az oka annak, hogy ez egy kivételesen erős generáció a mostani?
Igaziból szerencsénk volt, mert ott is az edzőkre kell utaljak, Szécsi Tamásra, Kis Lászlóra, és az ő hátukon, illetve az ő tudásukon fölnövető mostani generáció ott megvan alapozva szakmailag. Azon kívül, hogy egerszegi Kriszták, hogy a Darnyi Tamásék, meg a többiek húzó nevek voltak, hogy vízilabda iskolák nyíltak. Tehát az úszoda egyre népszerűbb játéktér lett a egészen fiatal gyerekek számára is. Az nagyon jót tett a magyar úszásnak. De természetesen haladni kell, óriási a kihívás. Aki nézi a közvetítést, az látja, hogy micsoda rivalizálás van, és milyen országok jönnek föl. A legmeglepőbb helyről látunk világcsúcsokat, és fantasztikus, jobbnál jobb teljesítményeket. Ezzel azért nem olyan könnyű lépést tartani.
Gyurta Dániel a második férfi úszó volt a londoni olimpián, aki világcsúccsal tudott nyerni, és 1988 Darnyi Tamás egyik elsősége óta az első magyar, aki világcsúccsal nyert úszásban. Azért erre számítottunk, nem? Mármint, hogy nyerni fog.
Hát a világcsúcsa nem annyira, mert ne felejtsük el, hogy most volt a ruhaváltás, tehát a korábbi világcsúcsok majdnem mind ezzel a különleges cápa nevű úszó dresszben születtek. Na most ezzel a rövid nadrággal, ami azért nem annyira dinamikus, vagy hogy mondják, nem annyira sikamlós, hogy ezzel jobb eredményt lehetne elérni. Nagyon helyes döntést hozott a Nemzetközi Úszószövetség, hogy ezt betiltotta. Na, egy ilyen felszerelésbe új világcsúcsot úszni, azért azt pestiesen szólva nem semmi. Ez egy óriási eredmény.
Mi történhetett Cseh Lászlóval? Ugye kezdjük a jó részével. Tegnap az elődöntőben már azt láttuk, hogy mintha régi lett volna újra, mintha önbizalom problémái is lettek volna az elmúlt napokban.
Ugye nehéz őt egy követhető, logikus önértékelésre bírni, hiszen nem abban a helyzetben vagyunk most az olimpia kellős közepén. Én sem mennék bele találgatásokba, hogy most ez formaidőzítés volt, vagy hogy ragadt arra a Phelpsre, aki azt mondta, hogy ha ott vagyok a nyakán, akkor mit törődöm én az idővel, vagy hogy utólag vette észre, hogy maradt még benne dolog. Ezt a szakemberek majd kiellemzik. Mindenesetre úgy láttam, hogy neki is egy óriási csalódás volt. El se hitte. Alig lehetett hinni, hogy a következő futamba öten úsztak az ő idejénél jobbat, holott ez a táv, ez igaziból neki van kitalálva. Szépen tér magához, és én nagyon bízom benne, hogy mindenféleképpen, hogy ott lesz a dobogón, és az a Cseh Lacit látjuk, akire a múlt olimpián folyamatosan és végig büszkék voltunk.
Csak egy kérdés még az úszásról, mint protokoll volt, protokollost kérdezném, hogy ugye meghatározott rendje van annak, hogy ki adhat át érmet, vagy ki lehet a díjátadáson résztvevő, és ugye feltűnést keltett, hogy Larisa Latinina kérte, hogy hadd adja át Phelpsnek azt az aranyérmet, illetve azt az érmet, amivel Phelps megdöntötte az ő olimpiai éremszám csúcsát, és a Nobel-től elzárkozott, nyilván a regulák szerint, a protokoll szerint helyesen ellátva, eljárva. Nem lehet ilyenkor egy kicsit lazábbnak lenni?
Ezt meg lehet találni a módját ennek a versenyen kívüli egy helyzetet teremteni. Adhatott volna egy gesztust a Nemzetközi Úszószövetség, hogy a Phelpsnek nem a FINA, ez a Nemzetközi Úszószövetség rövidített neve, valamelyik hivatalnoka adja át a virágcsokrot, hanem erre felkérik. Uh-huh. Ez egy kedves gesztus lett volna, de ők ezt nem kérték. A Nobel magától ezt nem kezdeményezi, nem is kezdeményezheti. A protokoll nagyon szigorúan végigköveti az olimpiai játékok történetét. A megnyitó ünnepségtől a záró ünnepségig, a zászlók, az előbb említett himnusz, ezek a formaságok, ezeket muszáj betartani. Ilyen, szerintem ez valahogy sorra kerül majd, ha másnap például a záró ünnepségen ezt meg lehetne tenni, ha ott vannak akkor mind a ketten.
Itt egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, meghallgatjuk a híreket, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést Schmidt Pállal.